Gyülekezet, szeretettel köszöntök én is mindenkit, és legelőször a gyerekekhez szólnék. Kedves gyerekek, a Jóisten gondviseléséről szeretnék nektek most elmondani egy kis történetet. Tudjátok, mi az, hogy gondviselés? Ja, még előre jöttök, az úgy még jobb. Üljetek csak le. Tehát a Jóisten gondviseléséről fogok elmondani egy történetet. Tudjátok, mi az, hogy gondviselés? Ugye azt nehéz elképzelni, hogy a Jóisten egymaga mindenre oda tud figyelni. Minden emberre, még a természetben is mindenre. Mindenre gondja van, mindenre odafigyel. De a Jóisten nem olyan, mint mi emberek. Egymaga képes minden dologra, minden emberre odafigyelni és mindennel törődni. Jézus azt mondta, hogy még ilyenkor, tudjátok, tél van, könnyen egy kis madár lefordul az ágról, és azt mondta Jézus, hogy még az se esik le annélkül, hogy Isten észre ne venné, és együtt ne érezne vele, és ne sajnálná még azt a kis madarat is. De hát a történet, amit elmondok, ami gyerekkorunkban történt, amikor meggyőződtem arról, hogy a Jóistennek gondja van a kicsi dolgokra, és minden emberre. Hárman voltunk testvérek, anyukám egyedül nevelt bennünket, és nagyon, de nagyon szegények voltunk. És hát a gyülekezet mellett laktunk, és ott oda járt a gyülekezetbe egy testvérünk, akinek nagy málnása volt. És anyukám rendelt tőle egy vödör málnát. De lelkére kötötte, hogy ezt csak majd ekkor és ekkor hozza, miután ő valami pénzt kap. De egyszer csak beállított korábban, jóval korábban a nénének a lánya, a vödör málnával, azt mondta, hát most a legszebb a termés, most hoztam el. Hát mondja anyukám, de én mondtam, hogy majd mikor. Azt mondja, de hát most olyan szép volt a termés. Azt mondja, nem baj, hogy nem tetszik kifizetni. Anyukám mondta, hát ez persze nem baj, csak cukor is kell a málnához, mert így megromlik az egész, neki meg semmi pénze nincs. Úgyhogy sose szokott kölcsön kérni, de mégis sajnálta azt a vödör málnát, és lakott az utcába, a gyülekezetből szintén valaki, és a nővéremet elküldte hozzá, hogy kérjen kölcsön 50 forintot. Akkor abból még lehetett annyi cukrot venni, ami a vödör málnához kellett. És hát elment a nővérem, és egy idő múlva csöngetett a postás, és anyukám kiment nyitni a kaput. És ahogy nyitotta a kaput, és ahogy a postással mindjárt beszél, látja, hogy a nővérem az utca másik vége felől jön vissza, és messziről integet, nincs, nincs, és kiabálja, hogy elutazott a Szabó néni. Úgyhogy nem tudott 50 forintot szerezni. Közben a postás kipakolt a táskájából, és mondja, hogy 50 forintot hoztam. És hát anyukám csak ámult, és nem tudta, hogy mi lehet ez. Hát kiderült, hogy Kőröshegyről az unokatestvérének a felesége küldte, és hát akkor nem ilyen telefonos világ volt, nem tudta mindjárt megkérdezni, hogy mi jutott eszedbe, hogy pont most küldtél 50 forintot, hanem csak hónapok múlva, amikor találkoztak, megkérdezte, te miért küldtél nekem 50 forintot? Azt mondta, még valamikor a háború után kértem tőled egy Bibliát, és te hoztál, és kérdeztem, hogy mennyi az ára, azt mondtad, majd elrendezzük. És aztán nekem pont akkor eszembe jutott, hogy hát én ezt ennyi idő óta nem rendeztem el, ha több, ha kevesebb, ennyit elküldök. És anyukám olyan mélyen megilletődött, hogy a Jóistennek egy vödör málnára, hogy az tönkre ne menjen, és hogy ő mekkora gondban van, még erre is gondja van. Tehát ezt még nagyon sokat mesélhetnék nektek, és ti is csak majd kérdezgessétek ki a szüleiteket, hogy ők mikor tapasztalták a Jóisten gondviselését. Hogy a Jóisten kicsi emberekre, kicsi gyerekekre és mindenre oda tud figyelni egymaga. Olvassuk el a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét a Timóteushoz írt első levél 3. fejezetéből a 9. verset. Tehát a Timóteushoz írt első levél 3. fejezetéből a 9. verset. Tehát olvasom az alapigét, Timóteushoz írt első levél 3. fejezetéből a 9. verset. Egy ilyen rövid megállapítás, akiknél megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel. Milyen szöveg összefüggésben beszél az apostol emberekről, akiknél megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel. Előzőleg, de Timóteus a munkatársa volt Pál apostolnak, és megbízza azzal, hogy gyülekezetvezetőket rendeljen, és diakónusokat a megalapított gyülekezetekbe, és azt mondja, hogy ez szerint a mérce szerint választ ki őket, olyanok legyenek, akiknél megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel. Valójában ez a rövid kis meghatározás nagyon mély mondani valót rejt. És mondhatom azt, hogy három nagy kérdést is fölvet. Az első kérdés az, hogy mi az a hit titka? Milyen különös kifejezés, nem tudom, figyeltünk erre? Hit titka. A másik dolog az, hogy miért van szorosan összekötve a tiszta lelkiismerettel. És harmadszor mi az, hogy tiszta lelkiismeret? Tehát sokszor a Bibliában csak egy ilyen rövid pár szó, hogy a hit titka tiszta lelkiismerettel, és már is három nagy kérdést kell tisztáznunk. Mi az, hogy hit titka? Miért van összekötve a hit titka a tiszta lelkiismerettel, és mi a tiszta lelkiismeret? És azért is nagyon időszerű ez számunkra, mert mondhatom, hogy a most Jézus eljövetele küszöbén nem csak a tisztviselőknek felállított mérce ez, hanem minden egyes hívő, minden egyes Krisztus követő számára. Gondolom, hogy nem kell sok igét idéznem, hogy ezt bizonyítsam, talán egyet szeretnék olvasni Péter apostol 2. levele 3. fejezetéből. Tehát Péter apostol 2. levele 3. fejezetéből olvasom. A 10. verstől. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mivel, hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik sóvárogjátok és várjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. És a 14. vers. Annak okáért, szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Milyen magas mérce ez, szeplő és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Sok más igét is sorolhatnék, csak úgy egy-kettőt így külön kikeresés nélkül. Például azt írja Dániel könyve 12. fejezetének a 10. verse, hogy a vég idején megpróbáltatnak, megfehérednek, megtisztulnak sokan. Jelenések könyve 14. fejezete, 4. 5. versében azt olvassuk, hogy azok, akiket Isten oltalom alá helyez a kritikus időre, az úgynevezett elpecsételtek, azt írja, hogy szájukban nincs álnokság, és Isten királyi szék előtt fedhetetlenek. Igen, igen, magas mérce. Jelenések könyve 19. fejezetében is olvassuk, hogy milyen lesz az a hívő nép, akiket Jézus az ő eljövetelekor elfogad, akiket oltalmaz ebben az időben. Azt olvassuk, hogy adatott neki, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mondja jelképesen, és utána megmagyarázza, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. Tehát azt hiszem, elég ennyit idéznem ahhoz, hogy úgy lássuk, hogy ez nem a gyülekezeti tisztviselők mércéje, hogy akiknél megvan a hittitka tiszta lelkismerettel, hanem ezt a szintet el kell érnünk mindannyiunknak, nem önerőnkből természetesen, de a célt mindenképpen látnunk kell. Tehát akkor tegyük fel most azt a kérdést, hogy mit jelent ez a kifejezés, hogy a hit titka. Itt a görög misztérium szó szerepel, ami azt jelenti, hogy valami nem azért titok, mert el van rejtve, hanem azért, mert olyan magas rendű, hogy az ember egészen nem tudja fölfogni. Ugye ugyanilyen összefüggésben használ ezt a szót a Biblia, amikor beszél Krisztus titkáról, Isten országa titkáról, amikor arra utal, hogy a megváltási terv olyan nagyszerű eszméket és olyan csodálatos dolgokat tartalmaz, hogy nekünk azért titok, mert teljesen felfogni nem tudjuk. És ugyanezt a kifejezést használja a hittel kapcsolatban is. De azt hiszem, hogy mindnyájan sejtjük, hogy arról van szó, hogy a hit, még ha őszinte is, még ha komoly is, különböző szintjei vannak. És amikor a hit titkáról beszél, ez valami olyan magas szintje a hitnek, ami nem, hogy így mondjam, nem hétköznapi. De milyen érdekes, hogy az apostoli korban, a Szentlélek kiárasztásakor ez egyáltalán nem számított olyan rendkívüli mércének. Az apostol nyugodtan írhatta, hogy olyanok választassanak gyülekezetvezetőnek, diakonusoknak, akiknél megvan a hit titka, a tiszta lelkiismerettel. Valószínűleg, sőt bizonyos, hogy erre a bizonyos hit titkára, erre a különleges hitre utal az írás, amikor a zsidókhoz írt levélben például ilyet olvasunk, a 11. fejezetnek a 33. versében, idézem tehát a zsidókhoz írt levélből, a 11. fejezet 3. versét, 33. versét, amely így hangzik. Hitáltal országokat győztek le, igazságot cselekedtek, ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték, 34. vers, megoltották a tűz erejét, megmenekedtek a kard élétől, felerősödtek betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborát, sőt a következő vers elején asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottaikat. Hát tudjuk, hogy ezek konkrét bibliai történetekre utalnak, és azt mondja, hogy hit által cselekedték ezeket, hit által történtek ezek. Eszünkbe juthat az a mondat is, amit Jézus mondott annak az apának, aki a súlyos beteg gyermekét vitte Jézushoz, és Jézus azt mondta, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Tehát a hit titka, a hitnek az a szintje, amikor a természet feletti isteni hatalom válaszol erre. Amikor olyan hit nyilatkozik meg, hogy az Istennek a teremtő ereje az, ami megnyilatkozik válaszképpen. És milyen elemei vannak ennek a hitnek? Szeretném ezt majd konkrét történeteken keresztül is ismertetni, de próbáljuk elsorolni, hogy ahogy az ember megfigyeli a Szentírásban, hogy amikor ez a hit titka érvényesült, és erre az Istennek a természet feletti hatalma válaszolt, akkor milyen hit volt azokban az emberekben? Talán így tudnám összegezni, hogy először is nagyon tiszta Isten képük volt. Látták Istent a maga igazságában és szeretetében, és abszolút bizalmuk volt benne. Ugyanakkor magukat látták a maguk semmiségében Istenhez képest, és a maguk méltatlanságában. Tehát ezeket az arányokat teljesen tisztán, világosan látták. Azon kívül megvolt bennük a teljes önátadás, hogy Istenre bízzák magukat teljesen. Megvolt bennük a kétely nélküli bizalom arra, hogy Isten válaszolni és cselekedni fog. És rögtön ott volt bennük az igazi hálának az indítéka is, hogy amikor Isten cselekszik, az életük egészen az övé, mély hálával, és az elkötelezettségüket megerősítik az Isten irán. Mikor mindezek a lelkületbeli indítékok egyszerre, egy pillanatban együtt, hogy így mondjam, összpontosulnak egy emberben, ezt nevezném a hit pillanatának, vagy a hit érintésének, amivel az ember az Istenhez folyamodik, vagy ennek a hit titkának, ezek a kifejezések mind ugyanarra utalnak, mikor az embernek a szíve tiszta, amikor tiszta a gondolkozása, tiszta az egész érzülete, és töretlen a bizalma Istenben, és így folyamodik hozzá. És ilyenkor van, amikor az Isten azonnal, és akár természet feletti isteni hatalommal cselekszik. Erre azonnal van válasz felülről. Tudnilik, ilyenkor Isten erkölcsi alapon cselekedhet. Akkor az embernek a szíve tiszta, a bizalma szinte elkötelezi Istent, mert ő erkölcsi lény, ugye? Ekkora bizalomra ő válaszol, és az emberben tudja, hogy nem fogja maga dicsőségére használni, vagy nem fog visszaélni azzal a kegyelemmel, amit ad, mert már is ott van benne a mély alázat, a hála, és az elkötelezettségnek, a hűségnek az indítéka. És én azt hiszem, hogy kicsit olyan fájdalmasan állapítjuk meg, hogy nem olyan könnyen jut el az ember a hit pillanatáig. Múlt héten olvastam egy nagyon szép interjút az Evangélikus Élet című labban. Ugye most tudjuk, van a 70. évfordulója, hogy ugye a Malenki robotra elvittek embereket szovjet gulágra, és egy evangélikus papnak a 87 éves özvegyével volt egy interjú, aki egy mezőberényből, mivel az édesanyjának ugye német volt, ezért elhurcolták 17 évesen, és 2,5 évet töltött, szénbányában kellett dolgoznia, és hát megrendítő az egész leírás, amit ír, és megkérdezi tőle a riporter, hogy vannak neki rémálmai, amikor ez visszajön. Nincsenek. Azt írja, én Isten ajándékának tekintem ezt a 2,5 évet. Engem megtanított alkalmazkodni, megtanított megelégedni azzal, amivel van, és megtanított hinni. És azután elmondja azt, hogy 2,5 év után olyan fizikai állapotba került, hogy egyszerűen nem bírta tovább a munkát. És ugye valamennyit próbáltak mások segíteni, de ez valójában tilos volt. És azt mondja, akkor imádkoztam az Istenhez úgy, ahogyan azóta is csak nagyon ritkán tudtam. És azt mondtam Istennek, Istenem, látod, hogy nem megy tovább, segíts. És azt mondja, erre érthetetlen módon egy ilyen parancs jött, hogy a mezőberényiek hazamehetnek. De szinte azonnal. Azt mondja, a többiek még egy évet ráhúztak, én azt már nem éltem volna túl. De amikor a hit érintésével tudott az Istenhez felkiáltani, a válasz azonnal megjött, és hát ez egyáltalán nem az, hogy mezőberényiek hazamehetnek, és hazakerült. És én azt hiszem, hogy mi úgy fájlaljuk, hogy olyan sokszor vannak saját súlyos problémáink, és olyan sokszor megszakad a szívünk másokért, és szeretnénk segíteni, és szegények vagyunk a hitben. Nem ezeket, ez a hit titka nem működik igazán a mi életünkben, és ezek a hit pillanatai hiányzanak. És azért kell ezt megértenünk, hogy tudjuk, hogy ez a segítség létezik, és hogy mi is akarjunk eljutni a hit érintéséhez és a hit pillanatához. Ugye Jézus Krisztus életében ez mindig készen volt. Ő teljesen emberfiaként élt a Földön, mindent letett az ő isteni hatalmát, de ő olyan kapcsolatban maradt Istennel, hogy például a János Evangélium a 8. fejezetének a 29. versében olvassuk, hogy ez volt az ő hitvallása. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mindenkor velem van, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Mikor én ezt mindig olvasom, azt mondom, ó, de szép lenne, de jó lenne, ha ez lehetne a mi hitvallásunk is. Tehát látjuk azt, hogy Jézus minden pillanatban készen volt, hogy ő a gyógyításaihoz és csodálatos cselekedeteihez megkapja ezt a természet feletti isteni segítséget. Mert mindenkor azokat cselekedte, amelyek néki kedvesek. Mert sose szakadt meg a mennyel ez a töretlen, teljes bizalom kapcsolata. Nálunk embereknél viszont az a helyzet, ezt el kell ismernünk, hogy leginkább az élet legnehezebb és legkétségbe esettebb pillanataiban tudunk oda jutni, hogy ez a hit titka érvényesüljön, és ilyen komolyan megragadjuk Istennek a segítő kezét. Ez a mi gyarlóságunk. De mondhatjuk, hogy olyan idő felé haladunk, amikor erre a hitre nagyon nagy szükségünk lesz. Azt írja Péter apostol az első levele, első fejezetének a 7. versében, hogy a ti hitetek, amely becsesebb a veszendő, de tűzben megpróbált aranynál. Mikor ezt olvasom, és itt is nyilván erről a hitről van szó, erről az abszolút hitről, amely szerint becsesebb a veszendő, de tűzben megpróbált aranynál, akkor mindig eszembe jut Ézsaiás 2-ből az a részlet, amikor azt mondja, hogy amanapon, a legkritikusabb időben, odadobja az ember arany és ezüst bálványait a vakondokoknak és a denevéreknek. Ugye azt szokták mondani, hogy mikor válságos idők jönnek, akkor aranyba teszik az emberek a vagyonukat, mert ugye az aranynak maradandó értéke van. De azt mondja az írás, akkor odadobják az aranyat, az ezüstöt és a vakondokoknak, a denevéreknek, de egy arany megmarad. Az a hit, az a tűzben megpróbált hit, amely ilyenkor hihetetlen értéknek, az egyetlen értéknek bizonyul, és az egyetlen megtartó erőnek. És szeretnék most konkrét példát felidézni a Bibliából, hogy lássuk, hogy hogyan nyilatkozott meg emberek életében ez a hit, és hogyan válaszolt rá Isten. Márk evangéliuma 5. fejezetéből idézek föl egy történetet, tehát Márk evangéliuma 5. fejezetéből, Márk evangéliuma 5. fejezetében találjuk annak a beteg asszonynak a történetét, akiről azt olvassuk, hogy 12 éven át minden vagyonát orvosokra költötte, és csak rosszabbul lett, és ugye tudjuk még a zsidók, hogy tekintették akkoriban ugye a betegséget, hogy az Istennek az átka vagy a büntetése, és ez még ez a lelki teher is hozzájött, és így olvasom a 27. verstől, erről az asszonyról a következőket jegyzi fel az evangélium. Mikor Jézus felől hallott, a sokasságban hátulról kerülve illette az ő ruháját, mert ezt mondta, ha csak a ruháit illethetem is, meggyógyulok. És vérének forrása azonnal kiszáradt, és megérezte testében, hogy kigyógyult bajából. Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradt ki belőle, megfordult a sokaságban, és mondta, kicsoda illette az én ruháimat. És mondták néki az ő tanítványai, látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezett, kicsoda illetett engem? És körülnézett, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve ment oda, és elébe borult, és elmondott néki mindent igazán. Ő pedig mondta néki, leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból. Azt olvassuk, hogy ez az asszony hallott Jézusról. A bibliai leírások nagyon tömörek, tehát nem részletezi, hogy mikor hallott, mennyit hallott, mit hallott, de annak alapján, amit ő Jézus felől hallott, korábban is hallhatott meg, ott, amikor ott volt a tömegben, amely Jézust kísérte, és ott Jézus is közben, menet közben is tanított. A lelkében abszolút hit ébredt Jézus iránt, hogy ő a Messiás, ő az Isten fia, ő a megígért szabadító. De egy nagyon, nagyon szerény, alázatos lélek volt, aki arra gondolni sem mert, hogy ő oda menjen, ő megszólítsa, őt kérje. És a hite ebben összpontosult, hogy ha én csak a köntöses szélét érintem, és meggyógyulok, észrevesszük, hogy nincs benne kétel semmi. Abszolút. Ha csak a köntöses szélét érintem is, meggyógyulok. És valóban ez történt. Ő azonnal tudta, hogy meggyógyult. És Jézus azért nem hagyta, hogy itt valami babonás itt keletkezzen, hogy az ő ruháinak az érintéséből származik valami, hanem ide nagyon fontos mondat, azt mondjuk, hogy erő árad ki belőle. Különben az isteni az nincs ott az eredeti szövegben, azt látjuk a kurzív szedésben, mert Jézus maga emberfiaként élt a földön, ő csupán közvetítette az atyának az erejét. És akkor Jézus ugye kérdezi, a tanítványok teljesen értetlenek, ők nem értik, hogy itt valami másfajta érintésről volt szó, nem közönséges fizikai érintésről, és az asszony akkor előjön félve, remegve a maga szerénységében, mint aki soha így nem szerepelne, és elmond mindent igazán, és Jézus szeretettel azt mondja néki, a te hited megtartott téged. A hited tartott meg, amivel, tudva tehát, hogy kicsoda az Isten, tudva, hogy kicsoda ő, és ugyanakkor a szívében már is hálával tele, hogy Isten segít, kételj nélküli bizalommal, hogy meggyógyulok. Amikor erre a hit érintésére képes volt, azonnal meggyógyult. És nagyon érdekes, hogy egy másik történetből is csak egy kis rövid részletet idézek föl, ezt pedig megtaláljuk Máté evangélium a 17. fejezetében. Itt arról a beteg apáról van szó, akivel kapcsolatban már idéztem, hogy a súlyos beteg gyerekét vitte Jézushoz. Iszonyú szenvedés lehetett amögött, sok éves szenvedés, ami Jézusnak elmondott, hogy milyen állapotban van ez a gyerek. És ugye neki mondta Jézus, hogy ha hiheted, azt minden lehetséges a hívőnek. De ugye ez éppen akkor történt, mikor előtte Jézus három tanítvánnyal fölment a hegyre, ahol az úgynevezett megdicsőülés hegyére, és az apa közben odaért őt keresve, és először a tanítványait kérte, hogy gyógyítsák meg a gyermekét, de nem tudták. És miután Jézus meggyógyította a gyermeket, akkor a 19. verstől így olvasom. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menve mondták néki, miért nem tudtuk azt kiűzni? Jézus pedig mondta nékik, mert ezúttal egy démonikus gyötrés alatt volt a gyerek. Jézus pedig mondta nékik, a ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek. Milyen különös ez a mondás. Engem nagyon régen foglalkoztatnak Jézusnak ez a szava, hogyha csak annyi hitetek volna, mint ez a mustármag. Itt sem, ugye van, lehet őszinte hit, de még egyszer mondom, a hitnek fokozatai vannak. És amikor Jézus mustármagnyi hitről beszél, akkor egészen biztos a hit titkáról, a hit érintéséről, a hit pillanatáról beszél, amikor az az abszolút hit, amikor az a teljes hit, ha csak egy pillanatra is felvillan az emberben, akkor az Isten azonnal cselekszik, mert erkölcsi alapon cselekedhet. És ugye Jézus nyilván nem úgy gondolta, hogy valami ilyen csak produkálni a csodát, hogy a hegy menjen a tengerbe, hanem a hasonlat nagyon találó, mert nagyon sokszor olyan nehézségekkel áll szembe az ember, és olyan problémákkal, olyan, mint egy hegy, hogy ahogy a hegyet nem lehet elmozdítani, azt a problémát nem lehet megoldani emberileg. És azt mondta, hogy ha ilyen bajotok és ilyen problémátok van is, de ha csak annyi hitetek van, mint a mustármag, ha felvillan ez a valódi hit, ez az abszolút hit, ha ezt a pillanatot eléritek, akkor az Isten azonnal cselekszik, és a hegyek is elmozdulnak, és még megerősíti ezzel, semmi sem volna lehetetlen néktek. Tehát milyen kívánatos az, hogy az ember ott maradjon az Isten színe előtt, és hogy az ember akarja elérni ezt a hit érintését, ezt a hit pillanatát azért, hogy a hegynyi problémák megoldódjanak, és az Isten dicsőségére oldódjanak meg. Ugye sokszor kérdezik, hogy ma miért nem történnek olyan csodák, mint régen. Azért, mert szegények vagyunk a hitben. Hogy, ahogy mondtam, az ősegyházban nem volt ritka, nyugodtan írhatta ezt az apostol, hogy olyanokat választ tisztviselőknek, akiknek megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel. Ugye ezek a tanítványok, akiknek azt mondta Jézus, hogy mikor megkérdezte, hogy miért nem tudtuk mi meggyógyítani, és azt válaszolta, hogy a ti hitetlenségetek miatt, akkor ez nem azt jelentette, hogy ekkor nem hitték azt, hogy Jézus a messiás, nem azt jelentette, hogy nem azonosultak belülről Jézus minden tanításával, mert korábban még ő általuk is megnyilatkozott az isteni hatalom, de most nem voltak abban a lelki állapotban. Egyébként érdekes, amit Ellen White ír a Jézus élete című könyvében, amit egyébként nélküle is kikövetkeztethetnénk a Bibliából, hogy féltékenység ébredt bennük azért, mert Jézus három tanítványt elvitt, és ők zúgolódtak, nem tudták, hogy azért viszi pont azt a hármat, mert mind a három mártír halált fog halni, és erre a különleges hitbeli tapasztalatra nekik volt a legnagyobb szükségük. Itt megint a ki a nagyobb lángolt föl köztük, és ebben a lelki állapotban nem tudtak a valódi hit kiáltásával, segítségül hívásával Istenhez fordulni. Tehát még egyszer mondom, a hit nem egyenletes dolog az ember életében. Kívánatos, hogy masszívan álljon, hogy az igaz ember hitből él, de ezek a hit pillanatai, a hit titkának a megnyilatkozása, a hit érintései, ezek csak adott esetekben, adott időkben nyilatkozik meg, mikor az ember szíve teljesen tiszta tud lenni. És akkor már lépjünk is tovább, mert ugye azt láttuk, hogy az igében ez össze van kötve, hogy megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel. És ezek szerint ez a két dolog összetartozik. És felteszem azt a kérdést, hogy mi mikor kérünk a Jóistentől valamit komolyan, és tényleg nagyon szeretnénk, és tudjuk, hogy Isten élt, tudjuk, hogy létezik, tudjuk, hogy igaz, és kérünk tőle valami fontos és nagy dolgot, de belül mégse vagyunk biztosak, hogy felelni fog. Ugye? Ilyen bizonytalanság van. És megkérdezem, miért van ez a bizonytalanság? Miért nem merjük abszolút hittel hinni? Azért, mert nem rendelkezünk abszolút tiszta lelkiismerettel. Mert az is meglehetősen hullámzó, és nem olyan alapos és lelkiismeretes, hogy a bűnrendezésünk az folyamatos, és teljes legyen az életünkben. Tehát amikor én Istentől valamit kérni akarok, az isteni teremtő hatalomnak a megnyilatkozását, de ugyanakkor ott van bennem, hogy most nem is tudom, hogy állok Isten előtt. Most azért vannak itt ilyen elnyomott, elfojtott dolgok azért nem tudom biztosan, hogy elnyertem-e a bűnbocsánat bizonyosságát. Ez nem az az állapot, amiben a hit titka meg tud nyilatkozni. És ezért, amire az embernek törekedni kell, hogy ennek a kapuja megnyíljon, az a tiszta lelkiismeret. És rögtön szeretném feltenni azt a kérdést is, hogy mi a tiszta lelkiismeret? Hát nem a bűntelen emberi a tiszta lelkiismeret. Maga Isten is azt mondja, hogy senki sem jó, abszolút jó, csak egy az Isten. És nincs igaz olyan értelemben, hogy az Isten erkölcsi mércéjének 100%-ig megfelel. De a tiszta lelkiismeret az a hűséges, folyamatos, alapos, valóságos bűnrendezést jelenti. Mert mikor egy ember végigjárja azt az utat, amit a Biblia elénk tár, hogy hogyan rendezzük a bűneinket, akkor mikor a bűnbocsánat bizonyosságával elnyeri, akkor a szíve tiszta, akkor a lelkiismerete tiszta. Akkor nincs félelme, nincs aggodalma, hogy Isten őt meghallgathatja. És egy néhány szóval szeretném vázolni, hogy milyen a hűséges bűnrendezés, mi annak a jellemzője. A legjobb példának tartom az 51. Zsoltárból Dávidnak a szavait, és az külön bátorító, hogy annál súlyosabb bűnt, mint amit Dávid Isten prófétájaként elkövetett, nagyon nehéz megérteni. Vannak is, vagy nagyon nehéz elképzelni. Vannak is emberek, akik nem is értik meg teljesen Isten cselekedetét, és szinte háborognak egy ilyen ember igazságérzet, hogy Isten megbocsátott egy embernek egy durva, közönséges házasságtörést, egy közvetett gyilkosságot, annak, aki pedig Isten prófétája volt. De akik ezt mondják, azok nem értik annak a bűnbánatnak a mélységét, ami Dávidban felfakadt, és annak a jellemzőit, és az sem, hogy Istennek a gondolkozása más a miénk. Ő nem azzal számol, hogy mik a következményei a bűnnek, azt majd a kegyelmében ő fogja rendezni, úgyhogy az embert is neveli, de ő fog sok mindent jóvá tenni, de viszont Isten úgy gondolkozik, hogy a bűn a szívben történik, akkor, mikor az ember ráadja a fejét. És ha a szívéből gyökeresten kidobja, az Isten abban a pillanatban ott van, hogy megbocsásson, és kézbe vegye az embert, és kisegítse abból a nyomorúságból, amiben saját magát és esetleg magával együtt másokat is sodort. Szeretném az 51. Zsoltárból olvasni Dávidnak a szavait, hogy ő hogyan és miképpen élte meg a valódi bűnbánatot. Olvasom a 4. verset. Egészen mos ki engem az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engem. mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Aztán olvasom a 9. verstől, tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engem, és fehérebb leszek a hónál. A 12., 13. vers, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orszád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításod örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Figyeljük csak meg, milyen kérés ez. Egészen mosd ki engem az én álnokságomból. Nem azt kéri, hogy a bűneim következményeitől ments ki meg, hanem a legnagyobb bajnak azt érzi ezt az álnokságot, amiből ez fakadt az ő életében. És azt kéri, hogy ebből egészen mosd ki. Ott van a bizalom, hogy, ja, és ott van a mentegetőzés nélküli elismerés, amit rettenetes súlyosnak érez, amit tett. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. De hiszi, hogy ebből az állapotból Isten ki tudja emelni, és azt mondja, hogy tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek a hónál. És figyeljük meg ezt a szót, tiszta szívet, teremts bennem, ó Isten. Tudja, hogy ehhez az a csodálatos, a lélekben is munkálkodó isteni teremtő hatalom kell, hogy az írmagja ne maradjon benne annak az álnokságnak, amiből a tette fakadt. És azt mondja, teremts bennem tiszta szívet. És ott van a jövőre tekintő hozzáállás is, az erős lelket újítsd meg bennem, és engedelmesség lelkével támogass engem. Ugye bennem van az alázat, magamtól még engedelmeskedni se tudok, és ez is ugye a Szentlélek munkájára utal, de engedelmesség lelkével támogass engem. És amikor az emberben ilyen bűnbánat fakad föl a Szentlélek által, és megvallja vétkét az Istennek így, akkor érvényes az ígéret, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsásson, és folytatódik, és megtisztítson minden hamisságtól. Nem úgy, hogy majd folyamatosan egy élet során, hanem akkor tiszta szívet teremt az emberben. Mikor az ember teljes szívéből megvallja, és kéri az Istennek a segítségét, akkor az Isten teremt benne tiszta szívet. Megbocsát, és megtisztítja a szívét minden hamisságtól. És ilyenkor, ilyen állapotban folyamodhat Istenhez az ember egyedül. De ahhoz, hogy ez folyamatos legyen az életünkben, gyakran kell így fordulnunk Istenhez, ahogyan a 139. Zsoltárban Dávid teszi, vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet, hogy, és lásd meg, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Mert rohan az élet. Szeretnénk lelkiismeretesek lenni, de olyan könnyen egyik nap a másik után észre se vesszük, nem is rendezzük el igazán. De az embernek újra és újra meg kell állni, és azt mondani, hogy én a magam önvizsgálata nem megbízható, a magam látása magam felül nem megbízható. Vizsgálj meg engem, és lásd meg, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. És egy másik igét is idéznék a 90. Zsoltárban, amikor Dávid, illetve bocsánat, Mózes, a Mózes énekében ezt mondja, hogy az én titkos bűneimet orszád világa elé vetetted. És ha mi kérjük azt a röntgen képet, amit Isten minden pillanatban ki tud állítani a mi lelki világunkról, azt a mi orszánk elé is veti. Akkor mi is látni fogjuk magunkat úgy, ahogy ő lát minket. De az igazi lelkiismeretes, folyamatos bűnrendezés azt jelenti, hogy tudjuk, hogy az élet forgatagában könnyen elnagyoljuk a dolgokat, és újra és újra elcsendesedünk, és megkérdezzük az Istent, hogy lássa meg, nincsen nálunk a gonoszságnak valamilyen útja. És megkérjük, hogy azt a mi titkos bűneinket, amit ő minden percben tökéletesen lát, hasonlattal mondom, ezt a röntgenképet vesse elénk. És ha az ember így gyakorolja a hitéletét, akkor reményteljes az, hogy az ínségben, a szükségben, a hit érintésével tud az Istenhez folyamodni. És szeretném János első levele 3. fejezetéből idézni még a 21. és a 22. verset. Tehát János első levele 3. fejezetéből, ami szinte összefoglalja azt, amit most utóbb mondtunk. Tehát János első levele, 3. fejezetében így olvasom, a 21. és a 22. verset, figyeljük meg, milyen világos. Tehát János első levele, 3. fejezet, 21. és 22. vers. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez, és akármit kérünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, ami kedvesek ő előtte. Tehát a hit pillanatával nem jön el. A hit érintésével nem tudunk Istenhez folyamodni, ha a szívünk vádol. Vagy akár csak bizonytalanok vagyunk, hogy most hogy állunk Isten előtt. Csak akkor képes erre az ember, ha megvan a tiszta lelkiismeret. A hit titka csak a tiszta lelkiismerettel együttműködik. Annélkül semmiképpen nem. És befejezésül én csak arra szeretnék utalni, hogy ne álljunk meg ugyanazon a fokon, ne álljunk meg egy langyos hitnél, hanem növekedésnek kell történnie a tekintetben az életünkben is, és mindegy, hogy milyen egyszerű hívők vagyunk, vagy egyszerű emberek, ez nem azon múlik, hogy mennyi ismeretünk van, hanem hogy képesek vagyunk-e olyan lelki állapotra jutni, amiben az Isten erkölcsi alapon megállhat, és akár a legnagyobb kéréseinket is isteni hatalommal és kegyelemmel teljesítheti. János evangélium a 15. fejezetének a 7. versében is van egy hasonló ige, tehát többszörös ez az ígéret különböző megfogalmazásokban a Bibliában, de elég, ha csak így fejből is idézem, ezt írja, ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradtok, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Tehát nem Isten lett gyengébb, vagy kevésbé segítőkész. A mi hitünk langyosodott el, és hiányzik a hit titka a tiszta lelkiismerettel nagyon sokszor, és ezért vergődünk problémákban, és ezért vagyunk tehetetlenek, mikor másoknak kellene segíteni. De örüljünk, és adjunk hálát ezért a lehetőségért, és tudjuk, hogy ez az út nyitva van. És ha mindegy, hogy mi van a hátunk mögött, mindegy, hogy mennyi gyarlóságunk van, ha el tudunk jutni oda, hogy önmagunk semmiségét és méltatlanságát nem pózból, nem külsőleg magunkra véve, hanem szívünkből átérezzük, ezzel szemben az Isten tökéletes igazságát és irgalmát, és hogyha töretlen bizalommal fordulunk hozzá, és már is ott van a szívünkben a hála és az elkötelezettség azért, amit Isten cselekedni fog, akkor kiárad az isteni erő, akkor az Isten azonnal cselekszik, isteni hatalommal és kegyelemmel. És kívánom, hogy tapasztaljuk mindannyian személyesen, és sokszor érjük át a hit érintését, a hit pillanatait, a hit titkát. És ne felejtsük el, hogy a hit titka csak a tiszta lelkiismerettel együttműködik. Amen.
Amen.